Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva folytassuk az Isten tiszteletünket, és énekeljük a 266. dicséretnek mind a négy versét. A 266. dicséret így kezdődik: Egek nagy királya, magasztalunk téged. Istennek írott igéjét olvasom most a gyülekezetnek, úgy, amint az megvan írva és szólni kíván hozzánk ezen a vasárnapon, a Zsoltárok könyvének 24. fejezetében. A 24. Zsoltárt olvasom, így szól hozzánk a mi Urunk Istenünk. A dicső király bevonulása, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók. Mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon. Ki mehet fel az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákob Istenének orcáját keresik. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? az erős és hatalmas Úr, az Úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emeljétek föl ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? A seregek ura, ő a dicső király. Az Úr tegye áldottá, hogy az ő igéjének ne csak hallgatói, hanem annak befogadói és megtartói is lehessünk. Most pedig gyertek, ezért imádkozzunk fennállva. Mennyei Atyánk a Jézus Krisztus által, a Te parancsod szerint és a Te fiad nevében hívunk most segítségül, amikor azért gyűltünk össze, hogy neked hálát adjunk mindazokért a dolgainkért, melyek egytől egyig a Te tulajdonaid, és mi csak kegyelmedből kaptuk őket, hogy dicsőségedre éljünk velük. Téged illet a dicséret, Urunk, amiért a teremtett világod gazdagságát és kincseit nem a saját magad hasznára alkottad meg, hanem azért, hogy művelői és őrizői legyünk mindannak, amit ránk bíztál. Megvalljuk, hogy sokszor elbukunk ebben a feladatban, amikor akaratod tisztaságát nem tudjuk cselekedni. Megvalljuk neked, hogy gyakran meg sem halljuk azt, amit tudtunkra akarsz adni, de ha meg is halljuk, félünk cselekedni, döntéseket hozni, és előrefelé haladni a megszentelődés útján. Nagy a szükségünk a segítségedre és jelenlétedre. Ezt kérjük most a magunk és egész gyülekezetünk életére, hogy amikor téged dicsőítünk és alázatos szívvel magasztalunk, légy közöttünk szent lelked által, hogy hála áldozatunk kedves legyen előtted és megerősödhessünk abban a reménységben, hogy semmi sem történik az életünkben úgy, hogy te ne tudj róla, ne lásd azt, és ne legyen rajtunk folyamatosan a te féltőn vigyázó tekinteted. Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük a 130. dicséret, 130. Zsoltár harmadik versét. A 130. Zsoltár harmadik verse így kezdődik: én nékem, reménységem, vagyon csak Istenben. Istennek az az igéje, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom a gyülekezetnek, megvan írva az előbb olvasmányként elhangzott igeszakaszban, a 24. Zsoltárban. Ennek a Zsoltárnak most közelebbről is kiemelem a 3., 4. és 5. verseit. Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Amen. Kedves gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A 24. Zsoltár egy nagyon is jól ismert területre, egy általunk jól ismert világba kalauzol el minket, mégpedig az Isten tisztelet világába, a templomi Isten tisztelet rendjébe. Jól ismerjük ezt a világot, hiszen hétről hétre, vasárnapról vasárnapra részesei lehetünk a templomban, a gyülekezet közösségében annak a csodának, hogy azért gyűlünk egybe, hogy Isten igéjére figyeljünk. De ugyanakkor, ha feltesszük magunknak azt a kérdést, ami kirajzolódik ebből a Zsoltárból is, hogy úgy egyáltalán mi történik az Isten tiszteleten, akkor már lehet, hogy lennének eltérések abban, hogy hogyan is közelítünk hozzá. Na nem abban az értelemben, hogy formailag mi történik az Isten tiszteleten, mert ezt nagyon jól tudjuk, hogy mikor kell felállni, mikor kell leülni. Nagyon jól tudjuk, hogy mikor van az a rész, hogy most közösen éneklünk az Úrnak egy dicséretet, egy zsoltárt, mikor van az a rész, amikor közösen imádkozunk, mikor figyelünk az igére, mikor olvasunk Bibliát az Isten tiszteleten, hanem ez a zsoltár nem is feltétlenül a formákra kíváncsi és a formákra irányítja rá a figyelmünket, hanem arra a nagy kérdésre, hogy mi van a formák mögött. Miért imádkozunk, miért éneklünk, és egyáltalán miért gyűlünk így össze alkalomról alkalomra a templomban? Mi történik az Isten tiszteleten, vagy hogy egyáltalán mi az az Isten tisztelet? Nagyon sok kérdést lehetne adni, nagyon sok választ lehetne adni erre a kérdésre, és biztos, hogy mindegyikben lenne valami részigazság. Lehet, hogy valaki azt emelné ki az egész Isten tisztelettel kapcsolatban, hogy ez számunkra egy menedék. Egyfajta oltalom, hogy a világ zajából, azokból a hétköznapi dolgokból, amiket átélünk úgy egész héten keresztül és az életünk folytonosságában, ezekből ki tudjunk szakadni, és kicsikét el tudjunk csendesedni itt a közösségben, Isten színe előtt, és tőle kaphassunk útmutatást. És itt van még egy meghatározás, hogy talán ez lenne az Isten tiszteletnek a valódi és a legfontosabb értelme, hogy itt útmutatást kapjunk, valamit az életünkre nézve, amit úgy nagyon szeretnénk, és jó lenne tudni, hogy hogyan is éljünk. Egy következő válasz lehet, és ez is természetesen igazság, hogy az Isten tisztelet a feltöltődésnek a helyszíne és az alkalma. Hogy ide eljövünk nagyon sokszor fáradtan, természetesen ez nem azt jelenti, hogy mindig lelkileg megfáradva érkezünk, de feltöltődést kapunk, és nagyon sokszor várjuk is, hogy kapjunk valamit. Biztos vagyunk néhányan, akik a közösségi oldalt emeljük ki az egésszel kapcsolatban, hogy jó közösségben lenni, jó azt megtapasztalni, hogy a hitemben, ahogyan én a világ dolgaihoz közeledek, és amiben hiszek, abban nem vagyok egyedül, hanem vannak még rajtam kívül nagyon sokan, akik így gondolkodnak és így élnek. És lehetne természetesen sorolni nagyon sokáig ezeket a példákat, de a 24. Zsoltár nem ezekre mutat rá, hanem arra az egyetlen egyre, ami mindezeket megelőzi, és ami, hogyha az Isten tiszteletünkre gondolunk, és hogy mi végre vagyunk itt együtt, akkor ez a legfontosabb minden időkben, hogy az Isten tisztelet az elsősorban a hálánknak a kifejeződése. Az az ünnepélyes esemény, amikor ezen az órán hálát adhatunk Istennek mindenünkért és az egész életünkért. Nem véletlen az, és csak megerősíti ezt a gondolatot, a zsoltáros gondolatát, hogy a 10 parancsolat, amikor kétszer is elhangzik az Ószövetségben, egyszer, amikor Mózes először a nép tudtára adja, és másodszor, amikor mindezt megismétli, akkor mind a kétszer természetesen elhangzik a 4. parancsolat, a nyugalom napjának, a 7. napnak a megszentelése, és 2 különböző, de mégis egybevágó indoklást olvasunk ott, hogy miért is fontos az, hogy a nyugalom napján, a 7. napon mi magunk is megpihenjünk, és nem csak megpihenjünk, úgy semmit se tegyünk, hanem valóban aktívan megszenteljük azt. Az egyik magyarázat az, hogy Isten teremtette a Földet. Isten teremtett mindent, és minket is ő teremtett. És hogyha ő ezt nem teszi meg, akkor mi sem lennénk. Ha ő nem ajándékoz, akkor nem lennének dolgaink. A másik magyarázat pedig az, hogy Isten egy szabadító Isten. Ott azt olvassuk, hogy ő megszabadította a népet Egyiptomból, és ezért kell a népnek emlékezni mindenre a szabadításra, tehát a teremtésre egyrészt és a szabadításra, ami elénk tárja azt, hogy az Isten tiszteleten ami legfontosabb dolgunk az, hogy pusztán csak arra emlékezzünk, és azért adjunk hálát, hogy Isten mindig előbb cselekszik, mint mi. És nincsen semmink, amit ne ő intézett volna el az életünkben. A Zsoltár író is ezzel a lelkülettel készítette magát az Isten tiszteletre, mert mielőtt azt olvastuk volna, azt hallottuk volna, hogy megjelenik a gyülekezet a templomban, majd Isten, a dicső király bevonul dicsőségesen és pompás kísérettel a templomba, azelőtt egy nagyon szép imádság hangzik el. A Zsoltár írónak a személyes imádsága és az egész nép imádsága, az az ima, amivel úgy szépen a templom felé, amikor megy az Isten tiszteletre, készíti magát és készíti az egész lelki világát, hogy itt valami nagy találkozás fog történni. És ez az imádság így kezdődik, hogy Istené a föld, és ami betölti. Magyarán Istené a világ mindenség. Tudom, hogy ez nem egy olyan gondolat, ami most újszerűen hat nekünk, amit eddig ne ismertünk volna, vagy ne vallottunk volna a sajátunkénak. De mégis, amikor most ebben a Zsoltárban az Isten tisztelettel, az Isten színe előtt való megállással és elcsendesedéssel összefüggésben olvassuk ezt az imádságot, akkor egy még teljesebb és még érdekesebb jelentést kap. Mégpedig azt, hogy amikor Isten tiszteletre érkezünk, akkor mi minden egyes ilyen alkalomkor már eleve megajándékozott emberekként érkezünk ide. Ugyanis övé a föld, Istené a föld, és minden, ami a földön van. Övé minden anyagi valóság, és most itt ne csak arra gondoljunk anyagi valóság alatt, hogy övé a pénz, ilyen-olyan dolgok, hanem szó szerint vegyük az anyagi valóságot, hogy az egész teremtett világa legapróbb elemi részecskékig, minden összetevőkig az ő tulajdonában áll. Ami ruhát viselünk, ami most rajtunk van, az az övé, az mind Istené. Amivel tápláljuk magunkat napról napra, az mind az övé. Amiben gyönyörködünk, amiben örömünket lejjük, azok a dolgok, amikkel lekötjük magunkat, amikkel kikapcsolódunk, hogyha éppen végeztünk a munkával, az mind-mind Istené. Sőt, tovább megy a Zsoltáros, és azt mondja, hogy mi magunk is Isten tulajdonai vagyunk. És itt most ne csak saját magunkra, mi életünkre gondoljunk, hanem azoknak az embereknek az életére is, akik most itt mellettünk ülnek az Isten tiszteleten. Vagy akik otthon mellettünk élnek, és szeretnek minket, bátorítanak bennünket, és segítenek az életben, hogy ők is mindahányan Isten tulajdonai. És a Zsoltáros itt ennyinél, a felsorolásnál, ennél a szép imádságnál meg is áll. És már külön nem tér ki arra a furcsa és zavarba ejtő tényre, hogy hogyan is van az, hogyha a világon tényleg minden Isten tulajdona, akkor mégis hogyan lehetséges az, hogy mi használhatjuk ezeket, hogy mi élhetünk ezekkel, hogy mi ránk van bízva, és megélhetjük az emberi kapcsolataink áldásait is. És talán jobb is így, hogy a Zsoltáros megáll ezen a ponton, a felsorolás után, és ennyiben hagyja, mint egy nyitva hagyja, hogy elgondolkodjunk ezen a kérdésen, tovább gondoljuk, hogy mindenünk, amink van, amikor ide állunk az Isten színe elé, mindenünk, amink van, az tulajdonképpen nem is a miénk. Milyen jó lenne mindig ezzel a hitvallással, ezzel az imádsággal a szívünkben jönni Isten tiszteletre, hogy mi gazdagok vagyunk, ajándékokkal teli emberek. Ekkor láthatjuk meg mi is mindannyian az Isten tisztelet legfőbb értelmét és célját, hogy itt és most hálát adhatunk azokért a dolgokért, amiket lehet, hogy néha könnyen, vagy talán nagyon sokszor kemény és fáradtságos munkával, de elvehettünk Isten kezéből, mert ő megengedte nekünk és átadta ezeket. És ezután természetesen, de mindig csak ezután, a hálaadás után érthető és semmiképpen sem kárhozatos az a vágy, hogy ha ide járulunk és hálát adtunk, akkor még kapni szeretnénk és kérni szeretnénk dolgokat. bűnbocsánatot, lelki útmutatást, vigasztalást, lelki otthon, békességet, nyugalmat, és lehetne ezt is sorolni nagyon sokáig. Csak a sorrend a nagyon fontos. Mert igazán csak a hálaadó ember tudja azt, hogy mire van szüksége és mit kell kérnie. Csak az Istennek minden körülmények között hálás ember tud igazán és lényegre törően azt kérni, ami tényleg fontos számára és azok számára, akik körülötte élnek. Mert a zsoltáros az egész Isten tiszteletre, mint egy szolgálatként tekint. Ugyanis ez a találkozás, ez az élő kapcsolat Isten és a népe között már abban az időben is, és a mai napig egy közös gyülekezeti szolgálatunk. Amikor szolgálatra gondolunk, akkor nagyon sokszor, hogy így mondjam, az ilyen operatív feladatokat szoktuk először észrevenni, hogy mi az, amit lehet tenni egy gyülekezetben, mi az, amit meg lehet fogni, és néhány méterrel arrébb lehet vinni, vagy mik azok, amik még ennél is komolyabb feladatok, holott mindannyiunknak a legnagyobb szolgálata, a legnagyobb gyülekezeti szolgálata az, hogy időről időre, vasárnapról vasárnapra, vagy hétközi Isten tiszteleteken is együtt vagyunk, és közösen visszük a hálánkat Isten elé. Egy neves lelkipásztor, vagy a neves lelkipásztor Jó Sándor mesélte el azt a történetet, ami nagyon sokszor megesett vele, hogy a hét során gyakran hívták őt a lelkészi hivatalban azzal a kérdéssel, hogy ki tartja vasárnap az Isten tiszteletet. És úgy zárójelben ő is megjegyezte, én is elmondom, hogy nyilván a kérdés mögött inkább az a kíváncsiság rejtőzködött, hogy ki fog prédikálni vasárnap. Mert hogyha ő fog prédikálni, akkor az illető valószínűleg inkább elment volna Isten tiszteletre, mint hogyha valamelyik kevésbé neves, vagy kevésbé olyan tehetséges lelkész kollégája prédikált volna azon a vasárnapon. És Jó Sándor erre a kérdésre mindig ugyanazt a választ adta, hogy most vasárnap is, ahogyan mindig, a pasaréti református gyülekezet tartja az Isten tiszteletet. És ez nem csak egy ilyen szerény, diplomatikus, vagy olyan visszahúzódó, tapintatos válasz, hanem nagyon is lényeglátó és lényegre tapintó válasz ez, hogy az Isten tisztelet az mindannyiunknak a közös feladata, a közös szolgálata, és egy olyan közös szolgálat ez, mint bármilyen más szolgálat vagy munka, amit elvégzünk, amire a zsoltáros azt mondja, hogy igen, erre nagyon komolyan készülnünk kell, és nagyon komolyan készíteni kell magunkat. Mert megvannak az emberi feltételei, az emberi előfeltételei annak, hogy itt lehessünk az Isten tiszteleten. A zsoltáros így teszi fel ezt a kérdést, ki mehet fel az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén. És itt nem fizikai dolgokról van szó. Nyilván abban a közegben, vagy abban a helyzetben, amiben ő megszólalt, a jeruzsálemi templom egy magaslatra épült, egy hegyre épült, és a fáradtságos zarándok út után még a zarándoknak ott is erőt kellett vennie magán, hogy föl lépkedjen a templom hegyére, és még ott is a lépcsőkön felmenjen, és oda menjen a templomba, bemenjen a templomba. De itt a nagy kérdés az, amit az a hegy, meg minden mozdulat, hogy odáig el kell jutni fizikailag kifejezett, hogy amikor az Isten színe elé járulunk, amikor elmegyünk a templomba, akkor lélekben is fel kell emelkedni. Akkor van egy nagyon komoly lelki út, amit be kell járnunk, és már mikor belépünk ide, a templom küszöbét átlépjük már, addigra lélekben jó lenne megérkezni oda, hogy mi most a mindenség urával fogunk találkozni, és az ő gondolatait fogjuk hallani. És természetesen a megállás az Isten színe előtt sem azért van benne a zsoltárban, mert úgy ez a fizikai áldogálás okozhatta a zsoltárosnak a legnagyobb nehézségét, hanem az, hogy nagyon nehéz feladat tényleg megállni lélekben az Isten hálaadása, az Istennek való hálaadás közben és a bűnbánat óráján. És nagy kérdés nekünk ez ma is, hogy ha eljövünk az Isten tiszteletre, és lehet, hogy nagyon sokszor megfogalmazódik bennünk előre ez a kérdés, hogy vajon most meg tudok-e érkezni, nem csak testben, nem csak úgy, hogy ide megérkezni, és itt megállni, leülni, hanem lélekben meg tudok-e érkezni minden egyes alkalomra az Isten házába. ki mehet fel az Úr hegyére? Ma úgy mondanánk ezt a kérdést, hogy mindazok, akik valahol és valamikor átlépik egy templom küszöbét, közülünk ki találkozhat ezeken az alkalmakon Istennel? És ez a kérdés, valljuk be, hogy elsőre, de talán többszöri nekifutásra is egy nagyon bátor és meghökkentő kérdés. Hogy az Istennel való találkozásnak tényleg vannak feltételei. Tényleg nem automatikus, hogyha eljövünk a templomba, ha itt vagyunk, akkor megtörténik ez a találkozás pillanata és öröme. Vannak olyan személyi követelmények, feltételek, amiknek teljesülniük kell ahhoz, hogy lélekben és igazságban imádhassuk Istent, ahogyan Jézus Krisztus mondta a samáriai asszonynak. És a kérdésre három feltétel egyszeri teljesülését írja a zsoltáros. Ezt olvassuk. Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Magyarán az az ember juthat az Isten színe elé, akinek tiszták a cselekedetei, tiszták a gondolatai és tiszták a szavai. Magyarán az egész ember úgy, ahogy vagyunk, mindenestül fogva tiszták vagyunk. Hát nagyon nehéz feltételek ezek. És most nem is szeretnék részletesen elidőzni ezek mellett, vagy ezek felett, mert biztosan egy újabb és újabb prédikáció, vagy akár egy ilyen beszélgetős alkalom lehetne belőle, hogy mit is jelent az külön-külön, hogy tiszták a cselekedeteink, a gondolataink és a szavaink. De a zsoltáros sem időzik el e fölött, én is csak néhány gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Mind a három nagyon nehéz és nagyon kényes terület, de talán abban megállapodhatunk, hogy még ezek a tiszta cselekedeteknek a mérlegelése, vagy legalábbis az, hogy tisztában legyünk vele, tudatában legyünk annak, hogy a cselekedeteink tiszták-e, vagy nem, még talán a három közül ez a legegyszerűbb, legkönnyebb. Mert egy-egy cselekedetünkre, egy-egy tettünkre sokszor kapunk egy azonnali reakciót valakitől. Vagy ha nem egy azonnalit, akkor később kiderül, hogy amit megtettünk, az akkor jó döntés volt-e, vagy nem volt jó döntés. Könnyebben láthatjuk, hogy egy gesztusunk valaki felé szeretetet, vagy bizalmatlanságot, nyitást, vagy sokkal inkább egy zárást eredményez. És mi is leszűrhetjük azt, hogy akkor ez a cselekedetünk, ez tiszta volt, ez tényleg a szeretet hajtott minket előre, vagy valami egészen más lelkület határozott meg. Nyilván nem egyszerű, és lehetne ezt is sokáig részletezni, hogy pont az a nehéz benne, hogy éppen a döntés pillanatában nem tudjuk, hogy annak milyen következménye lesz, de sokkal nehezebb a helyzetünk a gondolatainkkal, a saját gondolatainkkal. A legnépszerűbb internetes közösségi oldal egyik szolgáltatása az, hogy szinte bármit ki lehet írni egy úgynevezett üzenő falra, ami aztán megjelenik, és bárki olvashatja, aki annak az adott embernek vagy személynek az ismerőse ezen a közösségi oldalon. És az a kis rész, ahova be kell írni ezt a gondolatot vagy üzenetet, azt a kérdést tartalmazza, hogy mi jár a fejedben. És sajnos megdöbbentő, hogy nekem is egy-egy ismerősöm miket ír meg, és miket rak ki erre az üzenő falra, mik vannak a fejében, mi jár a fejében neki, hogy úgy elgondolkodom rajta, hogy lehet, hogy én ezt az embert nem is ismerem. Vagy nem úgy ismerem, amilyen ő valójában, vagy nem ilyennek ismertem meg. És még ott van ez a kellemetlen érzés is, hogy ezek a gondolatok még mindig azok, amiket még le tud írni, vagy leír, és még mi lehet ott, amit talán nem is ír le. És egy kicsit tovább gondolva talán mi is, ha föltesszük magunknak időről időre ezt a kérdést, vagy elcsodálkozunk, ha saját magunkban nézünk, hogy mi jár a fejünkben, mi jár a fejemben, akkor lehet, hogy valami ilyesmi meghasonláshoz jutunk el mi is, hogy nem ismerek magamra. Hogy a cselekedeteim azok nem ezt tükrözik, amire én most gondolok. És akkor vajon mennyire tiszták azok a cselekedetek, ha teljesen másra gondolok magamban? Ez nem én vagyok. Nagyon nehéz kérdések ezek is. És a kimondott szavak tisztasága pedig a harmadik feltétel. Jézus itt, a zsoltáros itt a hamis esküvés élethelyzetét tárja elénk, ami abban az időben, az Ószövetség idejében azzal a súllyal bírt, hogyha két tanú megegyezett valamiben, és hamisan esküdött egy emberre, vagy akár igazat mondtak, akkor azt az embert el lehetett ítélni, akár halálra is lehetett adni. Ezért nagyon komoly súlya volt a kimondott szónak, és talán komolyabb súlya volt, mint ahogyan ma gondolnánk rá, vagy amilyen jelentőséget ma tulajdonítunk neki. Pedig lehet, hogy a jogalkotás, vagy az igazságszolgáltatásunk az már nem így működik pontosan, de attól még a kimondott szavainknak igenis súlya van, és erre hívja fel a Zsoltár a figyelmet. Mi ma is csak azzal, hogy szavakat mondunk ki, emberi életeket lehet megváltoztatni. Akár megalázni, megtörni, hitegetni, de ott a másik oldal, hogy dicsérni, bátorítani, vagy felhívni valami veszélyre a figyelmet. A kimondott szónak még mindig nagy súlya van. Nagy károkat lehet okozni egy elmulasztott bocsánatkéréssel is, amikor éppen, hogy nem mondunk ki valamit. De legalább ugyanakkorát, ha nem szólunk szeretettel annak, akinek látjuk, hogy az élete nem jó irányba halad, és most valamit kéne mondanunk neki. Ha végig gondoljuk így ezt a három feltételt, amit a Zsoltáros leírt, amit vallott, és föltesszük újra a kérdést, hogy akkor mindezek után ki állhat meg az Isten színe előtt, akkor nagyon egyszerűen azt a választ is adhatjuk, hogy akkor senki sem állhat meg az Isten színe előtt. De az örömhír az ott kezdődik ebben a Zsoltárban, hogy ennek a Zsoltárnak nem itt van vége. Nem ott végződik a Zsoltár és az ő Isten tiszteletük, ahogy a mi Isten tiszteletünk sem azzal végződik, hogy mi megérkezünk a templomban és leülünk és helyet foglalunk, itt vagyunk, hanem minden azzal kezdődik itt is és most is, hogy Isten jön, hogy ő jönni akar és nagyon közel van, hogy ő adja az áldást, ő jön el közénk, ő adja az igazságot, mert ő a szabadító Isten. Ugyanis ahogyan a Zsoltáros is megvallotta nekünk, vannak korlátaink, és ezekkel jó, ha tisztában vagyunk. Van nagyon sok olyan falunk, korlátunk, ami elválaszt minket egymástól, és elválaszt minket Istentől is. Akár a cselekedeteink, akár a gondolataink, akár a szavaink által, de megkötözöttségben tudunk élni időről időre. És egyedül Isten hivatott arra, hogy ő jöjjön, meglátogasson minket, egyedül ő tudja ledönteni ezeket a korlátokat. Nyilván a Zsoltáros még nem keresztény ember. Ahogyan az ő gyülekezete, ez az ószövetségi templomba járó gyülekezet, nem keresztény gyülekezet. Nekik az volt az örömük, hogy Isten jön, a dicső király bevonul, kinyitja a kapukat, a templom kapuit és bejön. De mi már úgy ismerjük ezt a dicső királyt, mint aki meg sem állt Jézus Krisztusban, a templom legszentebb helyéig, a szentek szentjéig, a legbelsőbb térig, ahol a bűnbocsánat oltára van, hogy nekünk is bűnbocsánatot adjon, ahogyan a zsidókhoz írt levélben áll, egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. És ez az ige, ez az ígéret, ez természetesen nem veszi le rólunk a felelősség súlyát, hogy hogyan is számolunk el a saját cselekedeteinkkel, gondolatainkkal és szavainkkal, hogy azok vajon mindig Istennek tetszőek és tiszták-e, hanem azt jelenti, hogy a mindennapokban ő tud adni segítséget ahhoz, hogy ezek a falaink ledőljenek, és amikor eljön a vasárnap, és együtt gyülekezetként adunk hálát mindazokért a javakért, amikkel Isten elhalmoz minket, azokért az ajándékokért, amik a sajátjaink, akkor elsősorban ne is azokat vegyük számításba, hogy mik azok, amik a mieink, amit mondjuk elfogyasztunk, amit magunkra öltünk, ami tárgyakat birtoklunk, és még csak ne is azért adjunk legelső sorban hálát, hogy kik azok az emberek, akik körülöttünk élnek, és az ő életükért, hanem azért, hogy egyáltalán itt lehetünk, hogy ő egy olyan király, aki elhív minket erre az ünnepi alkalomra, de tudja nagyon jól, hogy mi alkalmatlanok vagyunk arra, hogy ide eljöjjünk, és előtte megálljunk. Ezért abban a pillanatban, hogy hív és vár minket, hogy itt lehessünk és neki adjunk hálát, már föl is készít minket a hétköznapokban, minden napon arra, hogy előre tudjunk lépni az ő útján. és folyamatosan felkészít a vele való találkozásra, hogy igazságban és tisztán állhassunk meg ő előtte. Ezért adjunk hálát neki. Amen.